16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Uniós pénzekből Magyarország számláján ott áll több mint 12 milliárd euró. A további uniós forrásokat meg kell kapnunk a 27-28-as években. Egyébként nem lesz költségvetése az uniónak, nem járulunk hozzá, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Emlékeztetett arra, hogy a 12 milliárd eurót be lehet vonni a magyar gazdaságba. Ezt nem lehívni kell, hanem bizonyos dolgokat, vállalkozásokat, befektetéseket, fejlesztéseket meg kell csinálniuk Magyarországon a vállalkozóknak. Benyújthatják a számlát a magyar kormánynak, amely kiküldi azt Brüsszelbe, és ebből a 12,5 milliárd euróból ezt kifizetik nekünk, mondta a kormányfő. A magyar külpolitika három legfőbb célkitűzése most a béke elérése, a nemzeti szuverenitás megőrzése és a gazdasági semlegesség fenntartása, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nyíregyházán. A tárcavezető a Nyíregyházi Egyetemen tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korát éli. A valóság 2015-ben rárúgta az ajtót Európára a tömeges illegális migrációval, majd ezt követte a koronavírus járvány és kirobbant a háború Ukrajnában. Magyarországnak fontos egy ilyen helyzetben sikeres külpolitikai stratégiát felépítenie. Ennek veleje pedig szerinte három kifejezéssel írható le: béke, nemzeti szuverenitás, gazdasági semlegesség. Az önkéntes pontok küldetése az, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalokat bevonják az önkéntes munkába, segítsenek megszervezni az önkéntes munkát, hangsúlyozta Veszprémben a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, egy éve kezdődött a munka, amelynek eredményeként létrejöttek az önkéntes pontok országszerte, melyeknek a munkatársai segítenek az egyetemistákhoz közelebb vinni az önkéntességet, megszervezni a munkát. A Patrióták képviselőcsoportja jelenti a szabadságot az Európai Parlamentben. A frakció célja, hogy visszavezesse az Európai Uniót a józanész útjára. Jelentette ki Gál Kinga, fideszes Európa Parlamenti képviselő, a Patrióták Európai Parlamenti képviselőcsoportjának első alelnöke a frakció budapesti ülésén. A patriótáknak fontos a béke és a biztonság, a nemzeti szuverenitás védelme, a brüsszeli centralista törekvésekkel szemben, az illegális migráció elleni fellépés, a külső határok védelme, a méregzöld romboló tendenciák helyett pedig az európai versenyképesség javítása. A rozé borok egyedülálló módon ötvözik a kék szőlő gazdag zamatvilágát a fehér borok frissességével és üdességével, piacilag pedig keresett szegmensét jelentik a magyar boroknak, hangsúlyozta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a 25. jubileumi Miklós napi rozéborversenyen. A Kunszent Miklóson tartott rendezvényen rávilágított a hegyközségek nemzeti tanácsának tavalyi felmérésére, amely szerint 2017-hez képest 5%-kal nőtt a magyarországi rozéfogyasztás, míg a vörösboré mérséklődött.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd egyre nagyobb területen vékonyodik, főként nyugaton és délen átmenetileg csökken is a felhőzet. Kevés helyen fordulhat elő gyenge eső szitálás. A délies szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok hallgatóinknak, ez itt a Svéd Asztal, az Európa Rádió információs magazinja, december 7-én szombaton, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. A folytatásban belelapozunk a kalendáriumba, és meghallgatjuk, milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. Ezt követően hitéleti rovatunk az útra való jelentkezik. A 16:30-kor kezdődő regionális krónika után beszámolunk arról, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe került a Lilafüredi Szikla turistaszálló. A tervek szerint az egykori katonai komplexumban a majdani geológiai tárlat mellett kialakítanak egy katonai jellegű kiállítást is a megfelelő engedélyezések után. Tartsanak velünk a részletekért!
Ez a féltett alom, de ma neked adom, stán kihajt az új, ha elhull a szírom, s ha elhull a szírom, nem volt hiába, mert kihajt az új, biztos, hogy kihajt.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
December 7-e van az Ambrusok nevenapja. A férfinév görög eredetű, jelentése halhatatlan. Köszöntjük az ünnepelteket, köztük azokat is, akik december 7-én születtek. Nézzük, milyen jelentősebb történelmi események fűződnek e naphoz. 1783-ban Londonban e napon nyitotta kapuit a Theater Royal a Covent Garden. 1926-ban az Electrolux szabadalmaztatja a gázzal működő hűtőszekrényt. 1930-ban e napon volt a Nemzeti Sportuszoda átadása a budapesti Margit szigeten Hajós Alfréd tervei alapján. 1972-ben útjára indult az Apollo 17 űrhajó, az utolsó amerikai holdexpedíció. 1823-ban Leopold Kronecker német matematikus született, aki szerint Isten teremtette az egész számokat, minden egyéb az ember műve. 1850-ben Schwarz Dávid kereskedő a merevrendszerű könnyű fémből készült kormányozható léghajó feltalálója született. 1855-ben Mágócsi Dic Sándor botanikus, sokoldalú tudós született, főkutatási terület a növényélettan és a növényszervezettan mellett az erdészeti botanika, vagy a dendrológia növénymorfológiával, növénykortannal, szőlészeti botanikával. 1863-as születésű Pietro Mascagni, olasz zeneszerző. 1913-ban Szántó Piroska Kossuth Díjas festő, grafikus, író, érdemes és kiváló művész látta meg a napvilágot. 1951-es születésű Pitti Katalin Liszt Ferenc Díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész. És most azok következnek, akikre emlékezni kell a napon. 1698-ban hunyt el Andrea Garnieri, olasz hangszerkészítő. A Garnieri család Cremonában tevékenykedett Amatiék és Stradiváriék mellett a 17.-18. században. 1983-ban búcsúzhattunk Molnár Antal, Kossuth Díjas zeneszerző, zenetudós, brácsa művésztől, aki Baumgarten díjas esztéta, kiváló művész volt. Kedves hallgatóink, a december 7-i nap kalendáriumát hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.
Give me the words.
Bring me the strength to stand and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say. Bring me the strength to stand and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
Szegődő gondolat.
Magas falak, erős bástyák. Azon gondolkodom, lehet-e egy épületnek szellemi súlya, közösségteremtő ereje? Mert egyértelmű, hogy mi emberek gondolkodunk, alkotunk, szellemi, anyagi dolgokat hozunk létre. De vajon az általunk létrehozott tárgyaknak, épületeknek van-e szellemi kisugárzása, megtartó ereje? Meggyőződésem azon túl, hogy épületeinknek történelme van, képesek alakítani és formálni a jövőt. Egy családi ház több generáción keresztül tud otthona lenni a felnövekvő nemzedékeknek. Azt a házat, pincét, kaput apám vagy nagyapám építette, halljuk sokszor az ismerőseinktől. Persze minden generációnak hozzá kell valamit adnia az ősei hagyatékához. Van, amiről le is kell mondani időközben, de a ránk hagyományozott, épített örökségnek családot, közösséget összetartó, formáló ereje van. Az apáink vagy a nagyapáink két keze által épített háznak igazi lelke van, megtartó ereje. Fészek és otthon, amihez ragaszkodik az ember. Ha benne lakik, ősei szellemét is ápolja általa. Ezért olyan nehéz otthagyni a szülői házat, vagy esetleg végignézni annak pusztulását. Fájdalmas és szívszorító, ha ott kell hagyni, és el kell költözni máshová, ahol könnyebben talál magának munkát és megélhetést az ember. Nem is tudom, milyen érzés lehet eladni egy szülői házat, egy portát, amit több generáción keresztül egy család gondozott. el lehet-e azt adni egyáltalán? Nem adjuk el vele együtt egy részét a szívünknek, a lelkünknek is? Falvak, közösségek, régiók épültek le azáltal, hogy helyben nem volt elegendő munka a fiataloknak. Az emberek jelentős része elköltözött a közeli vagy távoli városba. Sokan beilleszkedtek egy másik kultúrába, addig számukra ismeretlen életformát alakítottak ki maguknak. Felvidéken nagyon sokan asszimilálódtak. Elhagyták, eladták őseik otthonát, házaikat idegenek vették meg. Elhagyták őseik szellemét, és le kellett mondaniuk több évszázados lakóhelyük varázsáról. Eltemették a múltat, és többé nem tértek vissza. Házuk, szellemi bölcsőjük elvesztésével sokszor ők maguk is elvesztek egy nép, egy nemzet, egy közösség számára. Lelkileg haltak meg. A templomoknak, szülői házaknak, értékes épületeknek megtartó ereje van. Ha elhagyjuk őket, lemondunk róluk, menthetetlenül elvész valami nagyon értékes, amit több generáció egymás után épített, hozott létre és gondozott. Minden változásért nagy árat kell fizetnünk. Sokan igyekeznek valamit megőrizni a múltból, néhányan még ma is visszajárnak szülőföldjükre, hogy nosztalgiázzanak, megkeressék azt, ami a hely szelleméből még megmaradt. Nehezen találunk gyógyírt a sebekre, alig ha lehetséges így feltámasztani a közösségeinket, mert a közösségeinket több évszázadon át építették őseink. Nekünk az a feladatunk, hogy tovább építsük, gyarapítsuk azt. Ehhez szükségünk van szellemi otthonokra, épületekre, a lelkeket és a szellemieket gyarapító magas falakra, erős bástyákra, amelyek a mi kultúránkat és örökségünket védik. Ezek a magas falak még sok helyen állnak és várnak ránk. Ismét az otthon melegét készítik elő. Ne rejtőzzünk el a tömegben, hanem jöjjünk elő rejtek helyünkről. Akarjunk egyéniségek lenni, akarjunk közösséghez tartozni. Ápoljuk gyökereinket, hogy gondozott lélekkel, személyiséggel bírjunk. Legyünk mi is épülő kövek, tartó oszlopok, legyen házunk igazi otthon, ahová be és kiáramlik a fény. Világítsunk adventi fénnyel, adventi lélekkel, mert újra itt a karácsony, újra itt az igazi élet.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
How it feels to lose. Oh, from the garden to the cross, he's been chasing after you. He's chasing after you. His love is inescapable. His presence is unshakable. Right now you don't believe it's true. A better day is coming. And you don't need another place to hide. He'll find you in your darkest night. His love is holding. Dark enough, your pit isn't deep enough, your lie isn't loud enough to keep him away from you. The Father made the way for you, the Son killed the grave for you. Let his spirit. Is unshakable. Right now you don't believe it's true. A better day is coming. Stop running now. You don't have to have it figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
A 2025-ös évköltségvetése garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, jelentette ki Zsigó Róbert. Három miskolci intézmény is felkerült a top 100-as listára. Nyílt napot tartottak a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2024. december 7-én, szombaton 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A 2025-ös év költségvetése garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, így azt jövő februárban minden érintett meg is kapja majd, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook videójában. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjak és a nyugdíjasok védelme a kormány számára becsületbeli ügy. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt ez nem így volt, abban az időszakban 4%-kal esett vissza a nyugdíjak reálértéke, elvették a 13. havi nyugdíjat is, és egekbe emelték a rezsiárakat. Az elmúlt évek kormányzati munkája során megőrizték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és megvédték a rezsicsökkentést. Új havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás bevezetéséről döntött a kormány, a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv 11. pontja értelmében. Ennek pénteken kezdődött meg a társadalmi egyeztetések, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslat szerint 2025. január 1-től válhat elérhetővé a támogatás, amely lehetőséget biztosít a munkáltatóknak, hogy kedvezményes adózás mellett béren kívüli juttatás formájában havi 150 ezer forintig, tehát éves szinten akár 1,8 millió forint összegben járuljanak hozzá fiatal munkavállalóik lakhatási kiadásaihoz. Az intézkedés a 35 év alatti fiatalokat célozza meg, akik albérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére fordíthatják a támogatást. Újabb 60 település lépett be a felzárkózó települések programba, ezzel 238-ra nőtt a 2019-ben indult esélyteremtő, Európában is egyedülálló szociális program, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az Európai Uniós forrásból létrejött program Magyarország legszegényebb településein csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket és javítja az életkörülményeket. A program indulásakor 31 településen 8 szervezet kezdte meg a munkát, az évenkénti szakaszos bővítéssel idén már 240 helyszínen zajlik, 28 megvalósító szervezet közreműködésével, 2025-ben pedig eléri a 300-as számot. Ilyen nagyságrendű komplex fejlesztése Magyarországon ezen a téren korábban nem volt példa. Zöldség, gyümölcs, életmentő csomagokat vizsgáltak felmérő jelleggel a Supermenta program legfrissebb terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. A Nébih felügyelők értékelése alapján a 25 mentőcsomagból 7 élelmiszerbiztonsági szempontból a megfelelőség határán mozgott, és vagy nem felelt meg a minőségi minimum követelményeknek. Emellett a jelöléseknél is tapasztaltak hiányosságokat, számolt be közleményében a hivatal. Ezek az egyre népszerűbb, jellemzően mobil applikáción keresztül megvásárolható életmentő csomagok kerültek a Supermenta érdeklődésének középpontjába. A csomagok jelentős részét 23-at mobil applikáció segítségével foglalták le, kettőt pedig közvetlenül az élelmiszerboltokban sikerült beszerezniük. Budapesten kívül Debrecenben, Miskolcon és Tatabányán is jártak. Három miskolci intézmény is bekerült a top 100-ba. Az országos és a budapesti toplista az egyre népszerűbb, legkiválóbb technikumokat mutatja meg. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítette el idén is a 2024-25-ös tanévre vonatkozó technikumi rangsort. Ez szerint a 15. helyen a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikuma, a 74. helyen az MSC Kandó Kálmán Informatikai Technikum, a 75. helyen pedig az MSC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum áll. Rangos helyet ért el a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokai Ferenc Technikum Szakgimnázium és Gimnázium a 72. helyen, és a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium a 90. helyen. Nyílt napot tartottak a Miskolci Egyetemen, ahol középiskolások tekinthettek bele a kampusz életébe. A nap folyamán bemutatkoztak az egyetemi karok. A díszaulában felállított pavilonoknál interaktív programokon vehettek részt a fiatalok, megismerkedhettek a kari sajátosságokkal, játékos vagy épp szemléltető formában kerültek közelebb egyes szakmákhoz. Horváth Zita rektor köszöntőjében elmondta, hogy 8 kar kínálja náluk közel 300 képzését a kampuszon, ahol az oktatási infrastruktúra mellett kiváló kollégiumok várják a hallgatókat. A felsőoktatási szakképzéstől az alapszakon át osztatlan és mesterképzésen keresztül minden megtalálható az egyetemen a doktori iskolával és szakirányú továbbképzésekkel együtt, és több mint 200 olyan partnere van a Miskolci Egyetemnek, ahol a hallgatók teljesíthetik a szakmai gyakorlatukat. Idén is elismerték a jó tanuló, jó sportoló diákokat Miskolcon. A Vármegyeházán megtartott ünnepségen a diákok mellett sportvezetőket és oktatási intézményeket is díjaztak. 41. alkalommal adták át a Borsod Vármegye diáksportjában kiemelkedő szerepet játszó oktatási intézményeknek, eredményes és jól tanuló diáksportolóknak és a kiemelkedő munkát végző testnevelőknek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által alapított díjakat. Bánné Gál Boglárka közgyűlési elnök méltatta a diáksportolók eredményeit és egész éves munkáját. Az edzők és a sportvezetők mellett a jelenlévő sportolók is példaképek, hiszen a fiatalok a saját korosztályukra vannak hatással, nekik mutatnak példát, mondta. 300 Mikulás csomaggal lepte meg az ukrán menekült gyermekeket az Ökumenikus Segélyszervezet Szent Miklós napja alkalmából az idén megnyílt Európában is egyedülálló magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumban pénteken. A diákokat a segélyszervezet képviseletében Lehel László elnök igazgató és Lévai Anikó jószolgálati nagykövet látogatta meg. Az ökumenikus segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalását indította el. A 19 milliárd forint értékű nemzetközi jelentőségű komplex segélyprogram eddig 800 ezer embernek segített Ukrajna 23 megyében és Magyarországon. A város Mikulása osztott ajándékot pénteken Miskolcon. A nagyszakálló egy krampusszal és egy manóval karöltve járta pénteken Miskolc utcáit. Hajnalban előbb a Tiszai pályaudvarnál szállt buszra és csokival lepte meg az MVK utasait, majd a főutcán végig sétálva kedveskedett édességgel a miskolciaknak, később aztán beköszönt a polgármesteri hivatalba, a kormányhivatalba és a Miskolc Holding irodaházába is, majd villamosra szállt és Diósgyőr felé vette az irányt. A nagyszakálló egész nap szolgálatban volt, a szerencsések délután és este még összefuthattak vele valamelyik MVK járaton vagy a főutcán. Bőséges a miskolci fenyőfa kínálat. Sokan még az élő fenyőt részesítik előnyben, főleg a normann, az ezüst és a lucfenyő közül választhatnak az emberek. Cserepes fenyőt is sokan vesznek, és az ünnepek végével vagy kiültetik, esetleg egy új kezdeményezés hatására parkoknak adományozzák. A szakemberek úgy vélik, célszerű őstermelőknél bejáratott, megbízható árusító helyeken megvásárolni a fenyőfákat, mert azok tartósabbak, szebbek. Boros Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák elnöke felhívta a figyelmet a műfenyőkre is, amelyeknek rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk. Ezért, ha tehetjük, élő fenyőt vásároljunk az ünnepekre.
Hát idén ez egy aszályos év volt, de ettől függetlenül azért lesz elegendő fa. Azt is tudni kell, hogy azért a karácsonyfának szánt vágott fenyőket nem egy-egy év alatt, hanem sok év alatt termesztik meg a termesztők, tehát hosszú évek alatt nő meg akkorára, hogy aztán az alkalmas legyen karácsonyfának. Így aztán egy-egy aszályos év nyilván az adott évnek a növekedési ütemét visszaveteti, de azért ez nem egy olyan drasztikus, tehát sem a minőségében, sem pedig a méretében ez nem jelentkezik azért annyira a fának. Úgyhogy lesz elég fa, szépek is lesznek a fák, úgyhogy örülhetünk majd neki karácsonykor. Általában ugye december első teljes hétvégén, vagy a következően szoktak kinyitni, a legtöbb árus azért arra spekulál, hogy az utolsó 10 napon van valamire való forgalma, tehát tényleg van, aki csak az utolsó két hétvégére nyit ki. Miskolcon is, valóban országosan is, azért az látszik, hogy most már az összes eladott fenyő darabszámának több, mint a fele normán. Ugye ez a tökéletes fenyőfa, ami nem szúrós, nem annyira hullatja a tűlevelét. A következő az a lucfenyő, ugye ez egy picivel, hát én azt gondolom, hogy 1-2000 forinttal olcsóbb már csak méterre, mint a normann fenyőnek. Legszúrósabb az ezüstfenyő, talán azt mondom, minden 20. vásárló, 25. tehát 4-5%-át teszi ki csupán az eladott mennyiségnek az ezüstfenyő. Szóval az árak nagyjából az gondolom egységesek. Az előbb említett normann fenyőnél ez a 4-5-6000 forint, inkább 5-6000 forinttól indul a méterára, tehát az két méteres fa, jellemző két méteres fa, az ilyen 10 000 forint környékén van. A lucfenyő ennél 1-2 000 forint a rócsók, tehát 3-4 000 forint körül van mondjuk egy-egy méterre. Az ezüstfenyő pedig a kettő között szintén ilyen 4-5 000 forintos méterárral indult.
Köszönöm a figyelmet! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
A Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe került a lilafüredi szikla turista szálló. Az elmúlt időszakban hatósági bejárást tartottak az objektumban, hiszen már megvannak a tervek a szikla jövőbeli használatáról. A hatósági bejárás során minden résztvevő támogatásáról biztosította a Nemzeti Park igazgatóságát a jövőbeli tervekkel kapcsolatban. A tervek szerint az egykori katonai komplexumban a majdani geológiai tárlat mellett kialakítanak egy katonai jellegű kiállítást is a megfelelő engedélyezések után. Helyszíni összeállításunkban először Rónai Kelmenné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetője számol be a részletekről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Megkaptuk azt a különleges lehetőséget, hogy a szikla objektumot itt Lilafüreden a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésbe vehette. A lehetőség onnan adódik, hogy egyrészt az Agrárminisztérium, aki nekünk az irányító szervezetünk, az Agrárminisztérium felé jelzéssel értük, hogy ez az objektum egy olyan objektum, ami sokszoros védettséggel van megjelölve, Bükki Nemzeti Park, Natura 2000, élőhelyvédelmi, fajvédelmi terület, vízbázis védelmi terület, Miskolcváros ivóvíz ellátását szolgálja itt a környék, természetesen a vízbázissal, illetve az UNESCO globális geopark része, ezt a címet most kaptuk meg idén, UNESCO cím, nagyon kiemelt történet, illetve a Csillagos Égbolt park része is, aminek már 2017 év óta birtokosai vagyunk. Tehát akkor, amikor egy ilyen ingatlan a Nemzeti Park vagyonkezelésébe kerül, és felelősségteljesen egy államigazgatási szerv kezelheti ezt az ingatlant, akkor azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy itt a térség területfejlesztését szolgálja, de úgy, hogy a védettségi előírásokat minden szempontból betartja, és nem csak a természetvédelmi, hanem egyéb hatósági előírásokat is, és itt gondolok bármilyen szakterületi építési feladatra, ezt feltétlen szeretnénk minden részletében betartani.
Milyen érzések voltak igazgatóasszonyban, amikor a vagyonkezelésébe került a Nemzeti Parknak ez az objektum, hiszen gondolom azért ön is ismeri történetét, múltját. Milyen érzés volt ez, amikor így átvehették, beléphettek először és végignézhették?
Nagyon különleges érzés volt. Az egyik az, hogy ezáltal látom biztosítottnak ennek a területnek a jövőbeni működését. Másrészt az a sok-sok feladat, ami előttünk áll, az bizony komoly kihívás elé állít bennünket. Tehát mind a mellett, hogy nagyon sok feladat van, de hogyha a Nemzeti Park Igazgatóság, mint állami szervezet ezeket az értékeket meg tudja őrizni, akkor én szerintem ebben jelentős szerepünk van, lesz lehet. És azzal a gyakorlattal tudtam megtenni ezt a vállalást, a kollégáimmal együtt közösen meghozva ezt a döntést, hogy a Bükkben nagyon sok bemutató helyünk, látogató központunk van. Tehát az a gyakorlat, amit megszereztünk most például a tavaly decemberben megnyitott Szelet a Park látogató központban, ahol már majdnem a 70 000-es látogatószámot is elértünk, és ez nagyon nagy szám, illetve a Bükki Csillagda, ami most már harmadik éve működik, és az is nagyon népszerű, és nem beszélve a két alapról, tehát a két barlangról, az Anna barlang, ami itt van a palota szálló alatt, ami ugye a világon a 6. különleges, tehát 6 olyan barlang van a világon, ami ilyen típusú elhelyezkedésű, illetve ott van a Szent István barlang, ahol szintén nagyon nagy a látogatószám, de ott is van egy kuriózum, az a bizonyos fekete terem, ami 1935-ben lett úgymond gyógyklimatizáló helyként minősítve. Tehát az a gyakorlat, ami mögöttünk áll, bemutató helyek tekintetében, és itt hangsúlyozom, az a lényeg, tehát nem egy attrakció az elsődleges szempont, hanem mutassuk meg úgy az embereknek, hogy tudják az, hogy mi az, ami érték, mi az, amire vigyázni kell, és én úgy tapasztalom, hogy a társadalomban egyre nagyobb a felelősségvállalás. Tehát, hogyha megismertetjük az emberekkel, hogy mire kell vigyáznia, akkor igenis fog rá vigyázni. De természetesen a környezetvédelmi, természetvédelmi környezetvédelmi fenntarthatóságon túl biztosítanunk kell a gazdasági fenntarthatóságot is. Tehát valóban fogunk behozni attrakciókat, valóban fogunk behozni látványelemeket, de olyan felépítésben, mint például a Szelet a parkban. Tehát ott is van egy beltéri játszótérünk, amit úgy állítottunk össze, hogy egy játszva tanulásos módszer legyen. Tehát ott is ugye többör van megjelenítve, többörgödör és a bükknek a jellegzetességei. Tehát itt is arra törekszünk, hogy legyen látványelem, legyen attrakció, de az azt szolgálja, hogy az emberek, a gyerekek, a felnőttek, a fiatal felnőttek megismerjék azt az értékeket, vagy esetleg egy idősebb korosztály, akinek emlékeket idéz fel. Konkrétan ez a különleges, de meg kell mondanom, hogy valahol titokzatos helyszín is.
Már volt egy hatósági bejárás itt, ha jól tudom. Az hogyan sikerült, milyen információkat tudtak szerezni, illetve milyen, hát mondhatjuk azt, hogy biztosítékokat kaptak.
Igen, november 12-én szerveztünk egy hatósági bejárás, pontosan azért, mert nagyon összetett az objektum, összetettek lesznek a feladatok is. Amikor a hatóságok körbejárták az objektumot, és visszatérve megkérdeztem mindenkitől, hogy mégis mi a véleménye, legmeghatározóbb dr. Alakszai Zoltán főispár úr véleménye volt, aki azt mondta, hogy nagyon nagy lehetőséget és fantáziát lát az objektumban, az üzemeltetésben, a működtetésben, és támogatásáról biztosított. A többi hatóság is, illetve például a Vármegyei Önkormányzat, vagy Miskolcváros Önkormányzat részéről is megszólalt a képviselő úr, mindenki azt fogalmazta meg, hogy támogatja az elképzelést. A hatóságok részéről szintén teljesen pozitív volt a megközelítés, és abban maradtunk, hogy magukat, a hatóságokat is egyesével minden szakterületet külön-külön megkeresünk, és végigmegyünk azon a szakterületen, ami úgymond az ő felelősségi körükbe tartozott. Tehát azt a maximális nyitottságot, amit én nagyon nagy örömmel tapasztaltam meg, azt gondolom, hogy ezzel a nyitottsággal tudunk majd úgy előrelépni, hogy a fennálló, megoldandó feladatokat közös gondolkodással, igen, és sínre tudjuk tenni, és el tudjuk indítani azt az elképzelést, hogy ez az objektum, a szikla már ne csak egy szégyen és romhalmaz legyen, hanem a Bükki Nemzeti Park igazgatóság égköve legyen itt Lilafüredben, összefogással a várossal, illetve a megyei önkormányzattal.
Milyen jövőbeli tervek vannak itt a sziklával, a hatósági megfeleléseknek? Persze, természetesen, milyen elképzelések vannak?
Most három ütemben tudnék az elképzelésekről beszámolni. Első ütemben szeretnénk a nagy közönség számára bejárhatóvá tenni, úgymond egy urbex túrával az objektumot. Nagyon nagy az érdeklődés rá magánszemélyek tekintetében. A második lépés tervek szerint az, hogy ezt a parkolót, ami itt van az objektum mellett, azt ténylegesen parkolóvá alakítjuk, illetve egy komfortpontot, WC-t is szeretnénk kiépíteni. Nyilván ez már valahol a szezonnyitás környékére datálható, mert természetesen ezek engedélyezéssel járnak. Tehát a közeljövőben most urbex túra, tavasszal, nyár elején tervek szerint parkoló nyitás és komfortpont üzembe helyezése, nyilván az engedélyezési eljárásoktól függően, és a harmadik pedig az, ami most is már elkezdődött, hogy magának az ingatlannak a felmérése szakemberekkel, hatóságokkal egyeztetve részletesen, tervező megbízása, építészeti feladatból, tehát hogy oldjuk meg a légtechnikát, milyen módon kell a vízcserélőket beépíteni, tehát ilyen apró kérdésekben is fogunk előre haladni, és akkor a végén az építészeti tervező kialakítja azokat a lehetőséget, amit úgymond a fő falak és objektum változatlansága mellett, úgymond egy belső felújítással mit tudunk elő benne tenni, és természetesen párhuzamosan elkezdődik magának a kiállítási koncepciónak is a kidolgozása, amit, mint mondtam, egyrészt katonatörténeti, hadtörténeti, másrészt geológiai bemutató részt fog tartalmazni, és ahogy utaltam rá, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumával nagyon jó kapcsolatot vettünk fel, úgyhogy a katonai részben ők lesznek megszólítva, és dolgozunk együttműködésben, tehát ez egy hosszú tervezési folyamat. És akkor, amikor mindkét tervezési cikk ciklus. Tehát az építészeti jellegű felújítási, illetve a kiállítási forgatókönyv eszköz meghatározás is megtörténik, akkor tudunk egy költségnagyságrendet előállítani, és utána lehet a forrásokért lobbizni, a forrásokat megkeresni rá, de természetesen azt mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb feladat, mert sajnos azt mindannyian tudnunk kell, hogy ez nem kis nagyságrendet fog képviselni, és mostanában nagyon-nagyon nehéz forrást szerezni.
Bíró Tibor Szelet a látogatóközpont vezetőjével folytatom az összeállítást, beszélgetek. Hát ez a mai túra, ez hogyan alakult ki, illetve hát milyen hangulatban telt?
Hát érzéseim szerint nagyon jó hangulatban telt ez a mai túra. A sajtóképviselő láthatták azt, hogy mi az, amit meg tudunk mutatni addig, amíg majd valamikor egy konkrét beruházás elkezdődik.
Mit látogattak meg, mit lehet amúgy itt a szikláról tudni, bár azért valószínűleg még sokan miskolciak ismerik a történetét, milyen funkciókkal rendelkezett annó ez az épület, hiszen igazgató az, hogy már az új funkciókat elmondta, mi is a története picit, ha mesélünk róla.
Hát igen, gyakorlatilag a szikla objektum az hát a feltételezések szerint ugye a palotaszálló építésével egyidejűleg lett kialakítva, illetve a második világháborút követően a hidegháború idején pedig légvédelmi bázisként, vezetőbázisként funkcionált. Ezt követően pedig hát arra már talán a ma élő miskolciak is emlékeznek, diszkót üzemeltettek benne.
Hogyan látja amúgy ezek az urbex túrák, mennyire lesznek népszerűek, illetve hát, hogy milyen hangulatban tudnak telni, mekkora érdeklődés volt odalent, milyen kérdések voltak, milyen hangulatban, tehát mennyire csodálkoztak rá a sajtóképviselői az ingatlanra?
Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatú volt a mai bejárás. Igazság szerint mi egy lehetőséget kívánunk arra biztosítani, hogy ezt az állapotot az érdeklődők megtekintsék, mert erre, hát ahogy el is hangzott, korlátozott ideig lesz csak lehetőség, úgyhogy én biztatok mindenkit, akit ez érdekel, vegye majd igénybe ezt a lehetőséget.
Önnek például, vagy akár a mostani túrán, mi volt a legizgalmasabb, leglátványosabb rész, hiszen azért sok minden hát korhűen megmaradt, akár a diszkó, akár a katonai múlt után, milyen izgalmas részei vannak az épületnek?
Én nekem maga az épület, illetve a benti járatok önmagában is nagyon izgalmasak. Az a titokzatosság, ami körül öleli ezt a helyet, mert hogy a katonai múlt idején azért jelentősen le voltak fedve az információk, nem lehetett tudni, hogy pontosan mi is zajlik itt. Ez a mostani, illetve hát a rendszerváltás után derült fény természetesen sok mindenre. Engem ez a része inkább érdekel, mint a diszkos múlt.
A Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe került a Lilafüredi Szikla turista szálló. Az elmúlt időszakban hatósági bejárást tartottak az objektumban, hiszen már megvannak a tervek a szikla jövőbeli használatáról. A hatósági bejárás során minden résztvevő támogatásáról biztosította a Nemzeti Park igazgatóságát a jövőbeli tervekkel kapcsolatban. A tervek szerint az egykori katonai komplexumban a majdani geológiai tárlat mellett kialakítanak egy katonai jellegű kiállítást is a megfelelő engedélyezések után. A részletekről Sütő Dávid Pelé összeállításában hallhattak.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel délutáni műsorunk végéhez értünk. Látogassanak el honlapunkra, az europaradio.hu-ra, ahol visszahallgathatják műsorainkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. További kellemes rádiózást és szép hétvégét kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a korintusi gyülekezethez írott első levél első fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. A barátnőmtől, aki Ausztriában evangélikus lelkipásztor, évekkel ezelőtt kaptam ajándékba egy úgynevezett szorongatós keresztet. Elmondta, hogy ő a kórházban vagy otthonaikban fekvő gyülekezeti tagoknak szokta adni arra az esetre, hogy amikor már nem jön imádság az ajkukra, legyen valami, ami Jézus mellettük való jelenléte felől biztosítja őket. Én ezt itthon bemutattam a gyülekezetünkben. Kézbe adtam, megfogtuk, majd jöttek a kérések. Tiszteletes asszony, szükségem lenne rá. Nem számolom, hogy gyülekezetünk egy asztalos tagja hány darabot készített eddig. Ez az ő egyik szolgálata. Amire nem azért van ekkora szükség, mert annyi olyan gonddal terheltek a testvérek, amik miatt ténylegesen nem jön imádság az ajkukra. Nem jön, mert már imádkozni sem tudnak. Ilyenkor jön a kereszt, amit sírva vagy csendesen lehet szorítani az összetöretésben, amíg újból tud az ember Isten felé nyitni. Rengeteg életet mentett már meg ez a kis kereszt. Nem maga a tárgy, hanem az, amit ábrázol, amiben, ahogyan bizonyságtételeikben elmondták, megerősödtek a szorítása által a hívek. Isten Krisztusban velem van. Hitáltal bűnbocsánatot és örök életet ad, és a legnagyobb nyomorúság közepette is megtart. Bolondság ez ma is sokaknak. Mindez nem számít, mi csak szorítsuk a keresztet. A keresztről való beszéddel való foglalatosságot, a Krisztusba való kapaszkodást ne hanyagoljuk el, mert Isten ereje az számunkra. Olyan erő, ami felemel, megtart, vezet, bátorít, életet ment. Itt a földön, majd oda át az örökké valóságban. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.